13. fejezet. Mint Járomos később megtudta, a fiút Lámáinak hívták, és Járomos Lámái házába került. Még az ember evők fiú házainak mértékével mérve sem volt valami híres ház. Földes, esztendők mocskával vastagon feltöltött padlón élt Lámái apja is anyja, és a négy húgából és öccséből álló szaporulat. Az ingatag szelemen gerendára támaszkodó zsup tető minden nagy záporban folyatott. A falak még kevesebb akadályt jelentettek egy-egy szélviharos esőnek. Valóban Lámái apjának, Lumáinak háza volt a legnyomorúságosabb ház egész Somóban. Lumái a ház ura és a család feje, a legtöbb Malaitól eltérően kövér volt. És úgy látszik, kövérségéből származott jó természete, és a jó természettel szövetséges lustaság. De felesége, Lenerengó olyan volt, mint a légy, kedélyes felelőtlenségének balzsamában. Somó fő hárpiája, aki épp oly sovány volt derékban, és egyebütt, mint amilyen gömbölyű a férje, aki épp oly feltűnően nagy hangú volt, amilyen halk szavú a férje, aki épp oly szüntelenül tevékeny volt, mint amilyen tunya volt szünet nélkül a férje, és aki épp oly fanyar száj ízzel született, amilyen édes volt Lumái szájában a világ. A fiú csak bekukkantott a házba, amikor megkerülte és látta apját és anyját két ellenkező sarokban takaró nélkül aludni, és a padlók közepén négy mesztelen öccsét és húgát úgy össze voltak gömbölyödve egy csomóba, mint egy alom kutyakölyök. A ház alig volt több egy állatvackánál, de körülötte földi paradicsom burjánzott. A levegő fűszeresen, édesen sűrű volt a kábító vadnövények és a ragyogó trópusi virágok illatától. Fölöttük három kenyérfa nemes ágai fonottak egymásba, érő gyümölcsök nagy fürtjei lógtak banán és pizánkfákon, és magukat enni kínáló hatalmas dinnyeforma papaidák duzzadtak a karcsú törzsű fákon, a gyümölcsök átmérője tízszeresen is felülmúlta a törzsét. És ami Jeromosnak a legtöbb gyönyörűséget jelentette, egy csörgő, csobogó patakocska futott láthatatlan útján, moszatos köveken, gyenge és finom páfrányok szövevénye alatt. Egyetlen király üvegháza sem vetekedhetett a napban fürdő növényzet vadbujaságával. Jeromosnak, akit megőrített a vízhangja, előbb el kellett szenvednie a fiú ölelését és dédelgetését. Lámái a hátsó részére kuporodott. Ide-oda hintázott, és furcsa dúdoló kis éneket dünyögött, és Jeromos a tagolt beszéd hiányában sehogyan sem tudta neki megmondani, mennyire gyötri a szomjúság. Aztán Lámái zsinort kötött gondosan a nyakára, és eloldotta a lábába vágó zsinórokat. Jeromost a vérkeringés hiánya annyira elzsibasztotta, és az átszomjazott trópusi teljes éjszaka és fél nap annyira elgyengítette, hogy felállt, tántorgott és elesett, és megint megpróbált felállni, megint imbolygott és megint elesett. S Lámái megértette, vagy nagyjából megsejtette a dolgot. Felkapott egy bambuszbot végére erősített kókuszívó edényt, megmerítette a zöldelő páfrányok között, és csurig tele a drága vízzel odaadta Jeromosnak. Jeromos először az oldalára feküdt, úgy ivott, amíg a nedvességgel vissza nem folyt kiszáradt csatornáiba az élet, aztán hamarosan, bár még legyengülve és tántorogva talpra állt, és szélesre terpesztett négy lábára támaszkodva, mohon lefegyel tovább. A fiú kuncogott és csipogott örömében erre a látványra, és Jeromos úgy érezte, eléggé megkönnyebbült és teleitta magát, hogy a kutyák szívből szóló módján a nyelvével beszéljen. Kiemelte órát az edényből, és rózsaszalag nyelvével megnyalta Lámái kezét. És Lámái, aki bolondul megőrült a hirtelen megtalált közös beszédnek, buzdítóan visszatolta az edényt Jeromos óra alá, és Jeromos megint ivott. Egyre csak ivott. Addig ivott, amíg a nap aszalta oldala úgy kidagadt, mint egy léggömb fala, bár mind hosszabb szüneteket tartott közben, és nyelve hálásan beszélt Lámái fekete kezebőréhez. És minden jól ment, és továbbra is jól ment volna, ha fel nem ébred Lenerengó, Lámái anyja, át nem lép egy halomban fekvő fekete ivadékon, és éles hangon nem tiltakozik az ellen, hogy első szülötte egyel több éhes szájat, és sokkal több veszőtséget hozzon haza a házba. Pörlekedő emberi beszélgetés következett, ebből Jeromos nem értett semmit, de megérezte a jelentőségét. Lámái vele volt és mellette, Lámái anyja ellene. Zsémbesen rikácsolta Szilárd meggyőződését, hogy fia bolond, és még annál is rosszabb, mert még a bolondban is van valami ostoba tapintat keményen dolgozó anyjával szemben. Az alvó Lumáihoz fordult, aki nehézkesen és kövéren felébredt, és somói nyelvjárásban lágy mondatokat motyogott és mormogott arról, hogy ez a világ nagyon kedves, hogy mindig öröm, ha van az embernek egy kölyök kutyája és elsőszülött fia, hogy ő még sohasem halt éhen, és hogy a békesség és alvás a legkitűnőbb dolog, ami halandó embernek osztályrészül juthat, és ennek jeléül belefúrta orrát párnaként szolgáló karizmába, és visszamenekülve az álom békességébe horkolni kezdett. De Lamai miután meggyőződött róla, hogy háta mögött szabad az út, futhat, ugorhat, ha anya neki rontana, komor és mogorva tekintettel, lázadó láb dobbantásokkal makacsú ragaszkodott a kölyök kutyához. Végül Lenerengó egy szónoklattal Lamai apjának semmire kellőségét ostorozta, aztán visszafeküdt aludni. A gondolat gondolatot szül. Lamai megtudta, milyen elképesztően szomjas volt Jeromos. Ebből kisarjadt az a gondolat, hogy ugyanolyan éhes is lehet. Így hát száraz faágakat tett a tűzhely hamujából előkapart füstölgő parazsakra, és nagy tüzet rakott. Mikor a tűz már erőre kapott, egy keze ügyébe eső rakásból sok követ tett bele, mindegyik fekete, tűzégette volt annak jeléül, hogy sokszor használták már ilyen módon őket. Azután előhozta a tegnap hurkolt kövér erdei galamb tetemét, amelyet kézi szatyorhálóban a patak vize alá rejtett. Zöld levelekbe burkolta a galambot, körülrakta a tűzben megforrósított kövekkel, azután a galambot és a köveket, az egészet behantolta. Amikor egy idő múltán elővette a galambot és letépte róla a levelek megperzselődött burkolatát, olyan fűszeres illat szállt fel, hogy attól Jeromos hegyezni kezdte a fülét és remegett az orcimpája. A fiú darabokra tépte és meghűtötte a gőzölgő tetemet és elkezdődött Jeromos étkezése. És nem is fejeződött be addig, amíg az utolsó fosztány húst is le nem tépte nyalta a csontokról, aztán a csontokat is szilánkokká ropogtatta és lenyelte. És Lamai egész étkezés alatt szeretgette, veregette, simogatta, és újra meg újra eldúdolta kicsi énekét. Másrészt viszont Jeromos, akit felfrissített a víz és a hús, nem viszonozta ilyen lelkesen a szeretetet. Udvarias volt, és lágyan csillogó szemmel, fark csóválva, s a szokott vonaglással fogadta a becézgetést, de nyugtalan volt, állandóan távoli hangokra figyelt, és elfelé vágyakozott. Ez nem került el a fiú figyelmét, és mielőtt Jeromos alvásra összekuporodott volna, alaposan odakötötte egy fához a kutya nyakán lógó zsinort. Jeromos egy ideig rángatta a kötelet, aztán megadta magát és elaludt. De nem sokáig. Kapitány túlságosan eltöltötte. Ismerte, és mégse ismerte kapitány helyrehozhatatlan végső szerencsétlenségét. Így azután halk nyöszörgések és nyűszítések után éles első fogaival neki esett a kókuszrost zsinórnak, és addig rángatta, amíg elszakadt. Szabadon, mint a hazatartó galamb, vakon és egyenesen a part felé iramodott, ahol az arángi úszik, és a fedélzetén ott van a parancsnokló kapitány. Somó teljesen elhagyatott volt, és azok, akik a faluban maradtak, mély álomba merültek. Így hát senki sem zavarta, amikor a kanyargós ösvényeken elügetett a sok ház között, és az egyszál fatörzsből kivésett obszcén totemoszlopok címerei mellett, amelyek faragott cápák állkapcsai közé ültetett férfi alakokat ábrázoltak. Mert Somó alapítójától, Somótól fogva épp úgy imádta a cápa istent és a sós vízi istenségeket, mint a bozót, mocsár és a hegyek istenségeit. Jeromos jobbra fordult, elhagyta a tengeri falat és lejutott a partra. Az arángit sehol sem látta a laguna nyugodt felszínén, körülötte mindenfelé a lakoma maradványai, s ő megérezte a hamvadó tüzek és égett hús füstös szagát. Sok lakomázó még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy visszatérjen házába, hanem ott hevert szanaszét a homokban a késő reggeli napfényben. Férfiak, asszonyok, gyerekek, egész családok, ahol elnyomta őket az álom. Len egészen a part szélén, melső lábát a vízbe rakva Jeromos leült, szíve majd megszakadt kapitányért, és az ég felé, a napra emelve órát, elsírta bánatát, ahogy kutyák szoktak mindig is sírni, mióta lejöttek a vad erdőkből az emberek tüzei mellé. És itt találta meg Lamai, melléhez ölelte két karjával, úgy csitította bánatát, azután visszavitte a patak menti fűkunyhóhoz. Vizet ajánlott fel, de Jeromos nem bír többet inni. Szeretetet ajánlott fel, de Jeromos nem bírta elfelejteni kapitány utáni gyötrő vágyakozását. Végül Lamait felbosszantotta az oktalan kutyakölyök, fiús vadságában elfeledkezett szeretetéről, jobbról-balról rávágott Jeromos fejére, és úgy megkötötte, ahogy fehér ember kutyáját ritkán kötözik meg. Mert Lamai a maga módján lángész volt. Sose látta, hogy kutyával ezt tették volna, mégis a pillanat ihletében felfedezte, hogy Jeromost egy bottal kell megkötnie. A bot 1 méter 20 centis bambusz volt. Egyik végét kurta zsinóron Jeromos nyakához kötötte, a másikat épp oly kurta zsinóron egy fához. Jeromos foga csak a botot érhette el, s a száraz, érett bambusz bármilyen kutya fogának ellenáll.